Kedves testvérek, elérkeztünk az ötödik részhez, Filippi levél tanulmányozásában, még összesen két rész lesz. És úgy voltam vele, hogy rengeteg szakaszsal vagyunk úgy, hogy igen, csak elkezdjük mondani az igeverseket, és már be is tudjuk fejezni, nem csak igeversek, néha komplett szakaszokkal így vagyunk, hogy ezt fejből is tudjuk. És elgondolkodtam rajta, hogy biztos, hogy tudjuk. Attól még, hogy jó, igen, ismerjük, nem biztos, hogy tudjuk, pont az, mert annyiszor hallottuk, hogy már nem is rágjuk át annyira az igazi mondani valóját, ezért tartom szerencsésnek azt, hogy akár a fordításokban is minél több fordítást nézzünk meg, mert akkor legalább néha megüti a fülünket, hogy hogy mondta ez, hogy hangzott el. Ezért is nagyon tudom ajánlani az egyszerű fordítást. Most ebből fogom felolvasni ezt a szakaszt, amit egyébként már nagyon jól ismerünk. Remélem, hogy lesz egy-két olyan mondat, ami majd megüti a fülünket, és arra ki is szeretnék majd térni. Egy rövidebb szakaszt hoztam most a Filippi levél harmadik részéből, a 12-es versről a 21-es versig. Álljunk fel és így hallgassuk, az egyszerű fordításból olvasom. Filippi levél harmadik rész 12. versétől a fejezet végéig következőképpen szól. Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. De azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat. Hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk, mind így kellene gondolkoznunk. De ha nektek valamiben más lenne a véleményetek, Isten majd megvilágítja nektek, mi a helyes. Amit viszont már megértettünk, azt az igazságot követnünk is kell. Testvéreim, kövessétek az én példámat. Azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát mutattunk nektek. Mert sokan vannak, akik úgy élnek, mint a Krisztus keresztjének ellenségei. Ezekről már sokszor beszéltem nektek, most sírva mondom ismét, az ő útjuk a pusztulásba vezet. Nem Istent imádják, hanem a saját testi kívánságaikat szolgálják, és folyton csak földi dolgokon jár az eszük. Szégyenletes dolgokat tesznek, és ráadásul még büszkék is rá. A mi igazi hazánk azonban a menny, s mennyei polgárjogunk van. Szabadítónkat, az Úr Jézus Krisztust is a mennyből várjuk. Onnan fog visszajönni. Hatalmas erejével ő fogja átváltoztatni a mostani halandó földi testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, és ugyanezzel az erővel fogja uralmát kiterjeszteni minden és mindenki fölött. Foglaljunk helyet, és még egy rövid éneket énekeljünk el. 230-as ének legyen ez. Kedves testvérek, ha nem itt lennénk éppen, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy hunyjuk be a szemünket, dőljünk hátra, és hogy képzeljünk el egy idős bácsit, egy idős embert, aki fáradt, beteg, össze volt ráadásul verve, tehát dupla megalázás, azért gondoljunk bele egy idős emberbe, aki amúgy is azért vannak testi gondjai is, és micsoda megalázás, hogy meg is van verve, ott van a börtönben, és ő buzdít meg, bátorít másokat, akik szabadon vannak a gyülekezetben, hogy tudjatok már örülni, és úgy teljesen megdöbbent, tehát azért nem volt fiatal Pál, azért mondom, egy idős embert képzünk el, börtönben ül, össze van verve, lehet, hogy még kaloda is van rajta, ír egy levelet, azért, mert Pál nem a jövőben élt, most 2014 elején vagyunk, hanem a jelenben. Mérlegel, és gondolkodik az életén. És úgy van vele Pál, az apostol, hogy vannak dolgok, amiket már megéltem, ezek vannak a hátam mögött, majd látni fogjuk, és vannak tervei, hogyha majd kiszabadul, akkor mit fog csinálni. De annyira tetszik, hogy Pál nem úgy van, hogy na majd, ha kilépek, akkor a szabadságban töltött első nap lesz, akkor visszakapom az életem értelmét. Nem így van vele Pál, hanem látta ott is az élete értelmét a börtönben. Tehát ezért mondom, hogy a jelenben élt. Nem akkor élt, hogy na majd, ha kiszabadulok, jó lesz. Tehát nem is úgy tekintett erre a börtönre, mint egy baleset, hanem úgy tekintett rá, mint egy állomás. Azt mondta, hogy hát nem mintha már elértem volna, nem mintha már célnál lennék, erre majd a 15. versben vissza fogunk térni, és gondolkodtam rajta, hogy olyan szomorú olyan embereket látni, akik abszolút célok nélkül tengenek, lengenek. Nemhogy a legfontosabb cél hiányzik az életükből, de még kisebb célok is hiányoznak, és nem tart az életük sem erre. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy Krisztusnak volt célja, egy nagy célja, de több célja, kisebb célja is voltak, és ha neki volt, akkor a krisztusiaknak is vannak céljaik, vannak céljaink. Pál olyan megdöbbenten fogalmaz itt, hogy igyekszem, hogy megragadjam, szó szerint azt mondja, hogy üldözöm. Üldözöm a célt, mint a futó. Nagyon szeretek futó versenyeket nézni, régen még futni is szerettem, most csak nézni, néha szégyellem is magam, hogy a kényelmes karosszékből chipset eszem és nézem, hogy futnak, abszolút nem erről szól a dolog. Azt mondja, hogy üldözöm a célt, tekintetemen neki feszülve futok, és ott van a tekintetem a célon. Így csinálja, sőt egy másik fordítás annyira jó, figyeljük ezt a fogalmazást, nem jutottam el még abba az állapotba, amely mögött már nincs további fejlődés. Még egyszer, nem jutottam el még abba az állapotba, amely mögött már nincs további fejlődés. Hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy amíg az utolsó dobban a szívünk, addig nem fogunk eljutni ebbe az állapotba. A legidősebb ember is még tud hová fejlődni. Valamiben biztos. Pál sem ért el még abba, meg még mi se, hogy még ne tudnánk hova és mibe fejlődni. Azt mondja, hogy egyet teszek. És itt az egy szóra szeretném a hangsúlyt felhívni. Van egy ősi kínai közmondás, ami így szól, hogy az a sas, amelyik egyszerre két nyulat üldöz, valószínűleg egyiket sem kapja el. Hát erről Márta is tudna beszélni. Kapkodott jobbra-balra a konyhába, végül kiborult. Mert egyszerre több mindenben is jól akar teljesíteni. Elhallottak a testvérek arról a tahis fiatalemberről, aki a tahi tábor utolsó záró napján egész héten gúnyolották őt, és ott a tábor tűznél bizonyságot tett, hogy igen, ti együgyűnek tartatok engem, és tényleg az is vagyok, együgyen van a Krisztus. Ilyen együgyűségről beszél itt Pál is. Egyet teszek. Egyet teszek. Voltak Pál életében prioritások. Dolgokat teljes tudatossággal a háta mögé tett. Ezek nem feltétlenül bűnök voltak, csak kevésbé fontos dolgok. Tehát Pál apostolt ezt annyira megtanulhatjuk, hogy vannak sürgős dolgok, meg vannak fontosak. Az életemben is sokszor a sürgős felülírja a fontosat. De Isten azt akarja, hogy nem. A fontos mindig legyen fontosabb, mint a sürgős. Ezt Páltól nagyon jól meg lehet tanulni. És ma este gondolkozunk el azon, hogy mik azok a dolgok így az év elején. Kaptunk már erre az évre valami feladatot Istentől, amit el kell végeznünk? Lehet, hogy régebbi feladat csak belefáradtunk, újra föl kéne venni. Nagyon örültem, mert beszélgettem olyan testvérrel, aki azt mondta, hogy kapott már egy új feladatot ebben az évben, amit szeretne végezni. Nagyon örültem neki. Hogy állunk mi ezekkel a feladatokkal? Azt végezzük, amit kell? Annyira végezzük, amennyire kell végezni? Fontosak kérdések ezek. Pálnak is valószínűleg ez a börtön, ez egy kényszerpihenő volt. Mert előfordul az, hogy... Tehát annyira céltudatosan kell élnünk, mert ha nem így teszünk, szétforgácsol bennünket ez a világ. És csak kapkodni fogunk, nagy a zsibvásár. Néha Isten minket is ilyen kényszerpihenőbe beletesz, hogy most már ne nyüzsögjünk annyit, kerüljön vissza a kezünkbe a Biblia, mérlegeljünk az életünkbe, értékrendünket kell néha változtatni dolgokat. Néha nekünk is van ilyen kényszerpihenő. Lehet, hogy az apostolnak is ez most ez volt, hogy át tudott rendezni fontos és sürgős dolgokat. És ami nagyon fontos, tehát nem Isten nagy tetteit dobta át a mögé, nem Isten nagy tetteit felejtette el, hanem kevésbé fontos dolgokat. Van egy görög monda, volt egy királynő, Atalantának hívták, nagyon szép királynő volt, és elhatározta azt, hogy meg akar, tehát férhez akar menni. És azt a kikötést adta, hogy csak ahhoz a férfihoz megyek hozzá, aki legyőz engem futásban. És különböző versenyeket rendeztek, senki nem győzte le őt, de volt egy Hipomenész nevű görög fiatalember, egyébként ez a szó, hogy Hipomenész rengetegszer előfordul a Bibliában, amikor azt olvasjuk, hogy álhatatosságra van szükségetek, vagy Károli úgy mondja, hogy békességes tűrésre, akkor ez a szó van ott, hogy hipomenész. Ez szó szerint azt jelenti, hogy egy teher alatt ott maradunk, nem összegörnyedünk, hanem tartunk egy terhet. Ezt jelenti ez a szó. És ott volt ez a hipomenész nevű ember, és kitalálta azt, hogy futás közben beletett 3 aranyalmát a zsebébe. Nagyon-nagyon fifikáns volt ez a futó. És futott ezzel az Atalanta nevű gyönyörű királynővel, és eldobott egy aranyalmát. És hát visszanézett futás közben ez a királynő, de futott tovább. Eldobott még egyet, néhány méter múlva, na ott már nagyobb volt a csábítás, megint visszanézett, de még futott tovább, és a harmadiknál visszafordult. Pedig királynő volt, de visszafordult az aranyalmáért. És így győzött ez a Hipomenész nevű fiatalember, és elvette ezt a nőt feleségül. És az egész mondának, ennek a görög mondának az a célja, vagy az az értelme, hogy pontosabban a keresztény viszonylatban, hogy a sátán, és azt vegyük észre testvérek, hogy 2014-ben is szórni fogja elénk az aranyalmákat. Hogy mindennel foglalkozunk, meg lekössön minket, csak ne a legfontosabb. Hogy a célról vegyük le a tekintetünket. Na ezt ne engedjük meg a sátánnak. Ha látunk ilyen aranyalmákat, ne csábuljunk el. Aztán akkor térjünk rá az ominózus 15. versre, akkor Pál nem ebben a fordításban, de a gyakori új fordításban azt olvasjuk, hogy mi, akik már tökéletesek vagyunk. Annyi szó volt már erről szó, hogy nem is nagyon, csak nagy vonalakba térek ki rá, az elsős hittanosaim is tudják, hogy itt Pál nem elszállt magától, hanem egyszerűen szó szerint azt jelenti, hogy mi, akik célra tartóak vagyunk. Már kérdezték tőlem, hogy de akkor miért nem ez van odaírva, nem tudom, de attól még ez van ott, hogy mi, akik célra tartóak vagyunk. Ez az elsődleges jelentése. A másik, ugye ebből a fordításban 2 igeversen belül, vagy 4-szer előfordult az, hogy még nem értem el a célt, de el akarom érni a célt, célom vagyok, cél felé futok. Tehát pontosan ezt jelenti a 15. vers is. És elsődleges jelentése ez. A másodlagos jelentése az, hogy elegyítetlen, teljes. Ezt már az Ószövetségben is parancsolta Isten, hogy szeress engem teljes szívből, teljes erődből, teljes lényedből, teljes elmédből. Tehát teljes szó ott is gyakran előfordul. Ő nem akarja azt, hogy ilyen fél várról vegyük az ő követését, nem akarja, hogy fél szívvel szeressük, fél gőzzel szolgáljunk neki, ő mindig teljeset akar. Itt is ez a tökéletes szó azt jelenti, hogy teljes. Aztán a 16. versben pedig arra int minket az apostol, hogy amit már tudunk, azt váltsuk apró pénzre. Nagyon fontos, pláne a mai korban, amikor minden a gyakorlatra van, meg a praktikára, meg a praxisra kihegyezve, nagyon fontos azt látni, hogy Isten akarja azt, hogy a tudásunk is növekedjék. Egy hívő embertől elvárható, hogy szíve utolsó dobbanásaig nőjön az Isten ismerete. De itt Pál most pont arról beszél a 16. vers, hogy amit már tudunk, azt gyakorlatba is ültessük át. Azt mondja Jakab, az ő nagyon gyakorlatos fogalmazásával, hogy ne csapjátok be magatokat azzal, hogy az igének csak hallgatói vagyunk. Azt mondja, hogy az igének cselekvő is legyetek, ne csak hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Jakab 1.22. És sőt, a 17. versben azt mondja, hogy legyetek követőim. Ez se rossz fordítás, de itt ugye azt olvashatjuk, hogy kövessétek az én példámat. Vagy egy másik fordítás szerint, legyetek az együtt követőim. Az, hogy gondolkodtam rajta, hogy azért ez csak egy hiteles ember mondhatja, hogy kövessétek az én példámat. Annyi ma a céltévesztett ember, és ha ők a példaképeink, akkor mi is megyünk velük az árokba. Mert ha céltévesztett embert követünk, vagy céltévesztett példát követünk, akkor mi is oda tartunk. Kellenek a jó példák. Pál követhető volt, és követendő. Mind a kettő nagyon fontos. Követendő, és követhető is volt. Aztán nem most, hanem előző vasárnap volt arról szó, jelek kapcsán, hogy milyen fontosak a jelek. És 3 dologról volt szó. Az egyik az, hogy jól értelmezzük a jeleket. Tehát lássuk jelnek a jelet. Ami nem jel, azt ne lássuk jelnek, de ami jel, azt lássuk jelnek. Másik az, hogy mi magunk is legyünk jelek. Harmadik az, hogy állítsunk mesterséges jeleket Isten felé az embereknek, más embereknek, hogy találkozhassanak Istennel. Itt is Pál apostol erről a jelről beszél. Majd pedig a 18. versben hát olyan gyönyörű, hogy megcsendül az apostolnak a szíve. És azt olvashatjuk, hogy sír az ő szíve. Sír azokért az emberekért, akik mennek a halálba. Ezért is úgy elgondolkodtam, hogy ott van a börtönben, hát elég gondja van, itt most miért sír másokért, nem, hogy magáért sírna. Sír azokért, akik elvesznek. Azért ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Megcsendül az apostolnak a szíve. Aztán a 19. verset hadd olvasson fel. Az ő útjuk a pusztulásba vezet, nem Istent imádják, hanem a saját testi kívánságaikat szolgálják, és folyton csak földi dolgokon jár az eszük. Nem az a baj, hogy a földi dolgokkal foglalkoznak, hanem az, hogy folyton csak ezzel foglalkoznak, mondja Pál, és ott azt mondja, hogy a hasuk az istenük. Hát itt valószínűleg Euripidész Kükopszra gondol az apostol, aki az epikureista filozófiának az atya volt. Tőle egy idézetet hadd olvassak fel a testvéreknek, így szól: nyájamat nem másnak, hanem magamnak áldozom. Nem az isteneknek, hanem az én hasamnak, mely a legnagyobb minden isten között. Mert enni és inni minden nap, nem zavartatni magunkat, ez a bölcs emberek istene. Vallották az epikureisták. Pál apostolnak nagyon sok harca volt ezzel a görög filozófia irányzattal. A hedonizmusnak az egyik válfaja volt, minden a földi. Azt mondja Pál, sír a szívem értük, mert ők az igazi ateisták. Az ateizmus nem csak azt jelenti, hogy Isten ellenesség, hanem azt is jelenti, hogy Isten nélküliség. Ez a legrosszabb. És végül utolsó gondolat előtt, ma is új politeista világot élünk, tehát ma is választanunk kell, Józsué felhívása ma is aktuális. Ismerjük jól az ő felhívását, de hadd olvassam fel ebből a fordításból is. Ezután Józsué szólt a néphez: most hát tiszteljétek és féljétek az örökkévalót, szolgáljátok és imádjátok őt hűségesen és szívvel, lélekkel. Dobjátok el magatoktól azokat az isteneket, akiket őseitek imádtak, még az Eufráteszen túl, vagy Egyiptomban. Egyedül csak az örökkévalót szolgáljátok. Ha pedig nem akarjátok az örökkévalót szolgálni, akkor döntsétek el még ma, hogy kit fogtok szolgálni. Választhatjátok őseitek isteneit, akiket ők szolgáltak a folyón túl, vagy akár az emóriak isteneit is, akiknek a földjén laktatok, de én és a családom az örökkévalót fogjuk szolgálni. Pál is azt mondja, válasszatok. És végül azzal fejezi be, hogy megint a mennyei polgárjogra hívja fel a figyelmünket, hogy ugye ez az első részben erről volt szó, hogy ezek görög földön lakott római polgárjoggal bíró emberek voltak, ezzel kicsit úgy meghatódtak maguktól, hogy hát római polgárjogunk van. Azt mondja Pál, hogy rendben van, de a legfontosabb, hogy a mennyország polgárai vagytok, és egy követ nem élhet akárhogy. Ma is a követeket figyeljük meg, amelyik országot képviselik, azért nem élhetnek akárhogyan. Egy másik ország alkotmánya is igaz rájuk idegen földön. Az egyik unokatestvér, amikor Amerikába készült, egy évvel ösztöndíjban kint kiment tanulni. Nagyon bölcs az ő anyukája, azt mondta neki, hogy Béla, te most ki fogsz menni Amerikába egy évre, de téged nem úgy fognak az amerikaiak megítélni, hogy Szirágyi Béla vagy, hanem te ott Magyarország leszel az ő szemükbe. És nagyon bölcs volt ez az édesanyja. Minket általában nem úgy ítélnek meg, hogy XY sajnos, hanem úgy, hogy na, ilyenek a baptisták, még rosszabb, ilyenek a keresztjének. Mi képviselünk valakiket, képviselünk valakit, Istent képviselünk, nem élhetünk akárhogy. És szoktam mosolyogni, amikor énekeljük azt az éneket, hogy csak vándorok vagyunk. Nem cinikusból akarok mosolyogni, csak szóval azért olyan jól berendezkedett vándorok vagyunk. Nem aszketikus szerzetességre gondolok itt ez alatt. Nem is azt hirdetem. De azt igen, amiről a Biblia beszél, hogy a legfontosabb célról semmi ne vonja el a figyelmünket. Oda tartunk. És miközben kettős állampolgárok vagyunk, éljünk ezzel az ajándékkal, és éljünk ezzel a felelősséggel is. És végezetül egy harmadik fordítás szerint hadd olvassam fel ezt az igeverset, gyönyörű. Újabb egy másik oldaláról mutatja meg ezt az igeverset. Azt mondja Pál, a mennyben van biztos helyünk, ahonnan figyelmünket minden más dologról elvonva mohón várjuk a megváltót, az Úr Jézus Krisztust. Gyönyörű nagyon. Minden más dologról a figyelmünket elvonva, mohon várjuk vissza Jézus Krisztust, a megváltót. Remélem, hogy így van. Remélem, hogy így van. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és legyünk csöndben Isten előtt, szólítsuk meg őt, adjunk hálát ezért a kettős állampolgárságért, éljünk ezzel a felelősséggel, éljünk ezzel az ajándékkal. Gyuri Gyula testvéremet kérném meg, hogy mindannyiunk nevében vezesse minket imádságban. Imádkozzunk.